Felpörgött az atomipar világszerte, a tempó várhatóan tovább fokozódik. Alig növekedett egy év alatt Magyarország elektromos áram és földgáz felhasználása. Konzultáció indult az úgynevezett energetikai szabályozási tesztkörnyezetről. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Felpörgött az atomipar világszerte, a következő években majdnem 60 atomerőművi egység állhat üzembe. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő szerint a tempó tovább gyorsulhat, hiszen a folyamatosan növekvő energiaigényeket karbonsemleges megoldással mással nem tudja ilyen mértékben kielégíteni az emberiség. A tervekről, a gyártókapacitásokról és a lehetőségekről is beszélt az Energiavilágnak a szakember.
Egy új nukleáris reneszánsz részesei vagyunk, hiszen egyre több ország kíván új atomerőműveket építeni, illetve meghosszabbítani a jelenleg működők üzemidejét. Ennek pedig alapvetően az az oka, hogy kizárólag csak az atomenergiával lehet egyszerre valós ellátásbiztonságot, a klímavédelmi célok teljesítését, valamint a versenyképességi célok teljesítését garantálni. Éppen ezért nagyon ambiciózus terveket látunk, nem csak Európában, hanem globálisan is. Ha konkrétan a számokat nézzük, akkor az idejében 7 országban mintegy 10-12 új atomerőművegység kezdheti meg a működését. Ha pedig egy kicsit távolabbra tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy 2020 és 2030 között a jelenleg épülő atomerőművegységek közül 60 kezdheti meg a működését, tehát nagyon ambiciózus számokat láthatunk. És ami nagyon fontos, például a Paks 2 atomerőmű beruházása szempontjából, hogy az idejében egy nagyon jelentős mérföldkő várható méghozzá idén márciusban, hiszen ekkor megtörténhet az első beton öntése, és innentől számít majd a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség besorása alapján ez a paksi blokk építés alatt álló blokknak, miközben azt is tudjuk, hogy a tavaly évben például elkezdődött a paksi reaktortartálynak a gyártása is, ez az idei évben is folytatódik, illetve további nagy berendezéseket fognak gyártani, köztük gőzfeleztőket, vagy például térfogat kompenzátorokat. Emellett azt is látni kell, hogy az idei évben olyan események is történni fognak, amelyek globálisan határozhatják meg az atomipart. Ezt pedig azért mondom, mert december végén például legyártották Oroszországban az első olyan új generációs urán-plutónium üzemanyagkazettát, amit az adott telephelyen egy óromhűtésű gyors neutronos reaktorba fognak betenni. Ez pedig azért kulcsfontosságú a jövőt illetően, hiszen ezen az egy oroszországi telephelyen fog megvalósulni a zárt üzemanyagciklus, ami azt jelenti, hogy ott lesz egy kiégett kazetták újrafeldolgozását lehetővé tévő üzem, egy üzemanyaggyár, illetve egy gyors neutronos egység, tehát így fog bezáródni az üzemanyagciklus.
Megvan jelenleg az a kapacitás, amely képes lesz ezt az 50-60 atomerőművet a következő években kulcsakész állapotba, sőt, üzemkész állapotba hozni és átadni? Vitathatatlan, hogy Oroszország atomipara az egyik legnagyobb a világon, viszont Oroszország jelenleg hadban áll Ukrajnával, szóval megvan az a kapacitás, amely biztosítja, hogy akár az évtized végére, vagy a következő évtized elejére ezek a tervek valósággá váljanak?
Én ennek a kérdésnek a megválaszolását kétfelé bontanám, azért, mert hogyha megnézzük az oroszországi nukleáris ipart és annak a jövőbeli terveit, akkor egyáltalán nem látható az, hogy az ukrán-orosz konfliktus miatt kevesebb lenne a megrendelésre, hiszen újabb és újabb országok kívánnak Oroszországgal újabb és újabb atomerőművi egységet építeni. Jelen pillanatban is Oroszország építi a legtöbb atomerőművi egységet a világon, és például Törökország és Egyiptom is már olyan terveket szöveget, hogy a most épülő orosz típusú atomerőművi egységek mellé további orosz típusú blokkokat kíván építeni, tehát Oroszország megrendelés állománya az folyamatosan növekszik, folyamatosan ki tudja szolgálni a nemzetközi partnereit, illetve újabb és újabb atomerőműveltséget tud építeni. Itt én úgy gondolom, hogy a legfőbb kérdés az, hogy a többi szállító hogyan tud ezekhez a hatalmas tervekhez felzárkózni, hiszen Oroszországon kívül például a franciák vagy az amerikaiak is az elmúlt években, évtizedekben alig építettek új atomerőművet, tehát az ő esetükben mindenképpen szükség van arra, hogy a beruházási kapacitásaikat, illetve az egyéb nagyon fontos kapacitásaikat fejleszték annak érdekében, hogy a növekvő atomerőmű megrendeléseket globálisan ki lehessen elégíteni, hiszen önmagában Oroszország ezt a nagyon sok projektet nem tudná kiszolgálni, hiszen hogyha kicsit kitekintünk a jövőben, akkor az elemzések azt mutatják, hogy a következő években és évtizedekben a jelenleg épülő 63 új atomerőművi egység mellett további 430-450 új atomerőművi blokk építése is várható. Itt azért nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy Oroszország mellett Kína is hatalmas ambíciókkal rendelkezik a nukleáris ipar tekintetében, hiszen jelenleg is ott épül a legtöbb atomerőművi egység, és ott a következő években és évtizedekben további 100-150 új blokk építésével is számolnak, tehát a világ az halad előre, és ezért minden szállítónak, minden atomipari cégnek arra kell törekednie, hogy a megrendeléseket ki tudja szolgálni.
Elér minden technológiát Oroszország? Az nem lehet gátja a növekedésnek, hogy nyugati szankciók vannak Oroszországgal szemben életben, amelyek a high-tech iparágat érintik, és hát az akár a nukleáris területre is kihatással lehet. Ez nem fékezheti ezt?
Én úgy gondolom, hogy egyes esetekben kicsit megnehezítheti a dolgokat, ugyanakkor egyáltalán nem állítja le az egyes projekteket, vagy az egyes fejlesztéseket, hiszen Oroszország önmaga is képes arra, hogy minden technológiát szállítani tudjon, illetve hogyha szükség van rá, akkor nemzetközi partnereket, például kínai partnereket is hadba tud állítani, tehát ki tudja azokat a esetlegesen kieső nyugati technológiákat váltani, amelyek az egyes beruházásokhoz szükségesek, ilyen például törökországi Akuyu atomerőmű esete is, hiszen ott is a Siemensnek kellett volna az erről kifizetett berendezéseket leszállítania, ezt nem szállította le, de Oroszország ezt ki tudja váltani, tehát az Akuyu atomerőmű is meg fog épülni és üzembe fog állni.
Fűtőanyagból lesz-e elegendő dúsított, megfelelő fűtőanyagból, vagy ott is jelentős fejlődések kell még számítani, legalábbis ha azt nézzük, hogy mekkora az előállítási kapacitása a világ országainak?
Ez is egy nagyon fontos kérdés, és hogyha a makacs számokat megnézzük, a makacs tényeket, akkor azt mondhatjuk, hogy az üzemanyagellátás szempontjából is Oroszország világ első, hiszen hatalmas üzemanyaggyártó kapacitásokkal rendelkezik, és például urándúsítási kapacitások tekintetében világ első, messze megelőzi például az Egyesült Államokat, tehát ilyen tekintetben is nagyon fontos pozíciót tölt be, illetve, mint már korábban mondtam, Oroszországban közel van az, hogy tudják zárni az üzemanyagciklust, tehát hogyha ez ipari szinten is meg fog valósulni, akkor az azt fogja jelenteni, hogy a most még általában a kiégett üzemanyagkazettákat eltárolják, de hogyha ezeket ipari szinten fel lehet majd dolgozni, akkor a világnak a rendelkezés álló üzemanyag kapacitása az nagy mértékben ki fog bővülni, tehát biztonságosan ki tudja majd szolgálni a jövőbeli nagyobb igényeket is.
Mekkora részesedése lehet Oroszországnak, Franciaországnak, Kínának vagy az Egyesült Államoknak ebből a hatalmas üzletből, hogyha valóban a következő évtizedekben több száz atomerőművi egység épül világszerte?
Ennek a kérdésnek a megválaszolása nem egyszerű, hiszen nem lehet azt pontosan látni, hogy a nyugati cégek a következő években, évtizedekben hogyan tudnak fejlődni a növekvő megrendelés állományhoz, de én úgy gondolom, hogy itt nemzetközi összefogásra van szükség, tehát félre kell tenni mindenféle politikai és egyéb érdekeket, hiszen hogyha a klímavédelmi célokat teljesíteni kívánjuk, akkor annak az egyik sarokpontja, egyik elengedhetetlen sarokpontja az, hogy az atomerőmű kapacitásokat világszerte nagy mértékben lehessen növelni, miközben a szénerőmű kapacitásokat minimalizálni szükséges, tehát nemzetközi összefogásra van szükség, és valójában nem az a kérdés, hogy kinek hány százaléknyi részaránya lesz a szállításokból, hanem azt, hogy egyrészt a legbiztonságosabb technológiákat tudják az adott cégek megépíteni és beüzemelni, illetve az, hogy a következő években és évtizedekben ez a további 430-450 új blokk is meg tudjon épülni.
Ugye Németországban a Fukushimai atomerőmű katasztrófája után kezdték meg és állították le az atomerőműveket, illetve az atomerőművi blokkokat, mert hogy a legfontosabb a biztonság, mondta akkor Berlin. Az erőltetett ütem a biztonságra hatással lehet-e? Már csak azért is, mert nincs annyi idő egy-egy egység, egy-egy reaktorblokk, egy-egy kulcsfontosságú elem elkészítésére. Rövidebb ideig, vagy sokkal több helyen kell gyártani, a gyártókapacitás ilyen szintű felfuttatása pedig valószínűleg rengeteg pénz. Szóval a biztonságra biztos, hogy nem lesz ez hatással?
A nukleáris iparban egy alapvető alapelv, hogy a nukleáris biztonságnak minden egyéb politikai, gazdasági vagy önös érdeket meg kell előznie, tehát a nukleáris biztonságnak minden esetben elsőrendűnek kell maradnia és lennie, tehát én úgy gondolom, hogy ezt mindenki szem előtt tartja, hiszen a nukleáris iparnak hosszú távon kell kiszolgálni az emberiséget villamos energiával és sok esetben más, például hőenergiával is, tehát én úgy látom, hogy minden cégnek arra kell törekednie, hogy a nukleáris biztonság az elsőrendű legyen, és hogy a legbiztonságosabb módon tudják megépíteni az adott egységeket és üzembe állítani.
Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A tavaly előttivel majdnem azonos mennyiségű áramot és gázt használt fel Magyarország az elmúlt évben, adta hírül az Energiaügyi Minisztérium. Éves összevetésben a villamos energiafelhasználás 41,9 teravattóra volt, ez 2,2%-os emelkedés, földgázból pedig 68,3 millió köbméterrel, vagyis mindössze 8%-kal használtunk el többet, mint az előző esztendőben. Így az energiaválság előtti szintnél hozzávetőleg negyedével kevesebb gáz fogyott 2024-ben. A részletekről Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallják.
Alapvetően sikerült az eddigi szinteket megőrizni, annak ellenére, hogy amúgy azért most egy jóval hidegebb fűtési szezonnak nézünk elébe. Az eddigi egy-két hónapban az elmúlt évek leghidegebb hónapjait könyvelhettük el. Ugye tradicionálisan még a háború kitörése előtt Magyarország gázfogyasztása az körülbelül olyan 10 milliárd köbméteres nagyságrendet tett ki, de volt ez akár még 11 milliárd köbmétert is elért, és ez a mennyiség a különböző intézkedések hatására lement egy körülbelül 8,5 milliárd köbméteres számra, és ezt a számot már tavaly is elértük, most viszont egy jóval keményebb térben is sikerült ezt a számot ezen a szinten tartani.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Mi lehet az oka a megtakarításnak?
Egyrészt azért az emberek is jóval tudatosabbak és jóval óvatosabbak ebben a kérdésben. Én azt gondolom azért alapvetően a szankciók bevezetése is egy nagyfokú bizonytalanságot teremtett a gázpiacokon, úgyhogy mindenki azért próbált olyan intézkedéseket tenni, ami kisebb gázfogyasztást fog eredményezni. És hát ugye nagyon függ attól, hogy milyen időjárási viszonyok vannak, de ahogy mondtam, annak ellenére, hogy most igazából viszonylag hideg telünk van, ennek ellenére sikerült ezt az alacsonyabb szintet tartani.
Nagyon sokan álltak vagy állhattak át elektromos fűtésre a korábbi gázfűtésről, viszont a központi statisztikai hivatal adatai szerint a tavalyi utolsó negyedévben 3,4%-kal volt csak magasabb a mért villamos energia felhasználás, mint az előző év azonos időszakában. Ez azt bizonyítaná, hogy valóban sokan próbálták villamos energiával megoldani a korábbi gázos fűtésüket?
Ezt a statisztikát ezt úgy kell érteni, hogy mi az a villamos energia mennyiség, ami a magyar hálózatokon áramlik, és itt is egy 2,2%-os emelkedést könyvelhetünk el amúgy a tavalyi évben. Úgyhogy itt is látszik egy növekedés, viszont ez a szám nem veszi azt figyelembe, amit a lakosok, illetve az egyes cégek például a napelemen megtermelnek, és ott helyben el is fogyasztják. És ennek az energiának a mennyisége elég jelentős, csak az ipari szereplők esetében ez már akár 700 megawattot is kitehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a disclaimerrel érdemes ezt a számot olvasni, mert nagyon sok keresletnövekedést igazából napelemekkel helyben ki is elégítettek, és ez nem látszik ebben a statisztikában.
Hogy lehet megőrizni ezt a korábbiakhoz képest viszonylag alacsony növekedést, illetve viszonylag alacsony energia felhasználást, akár a földgázban, akár a villamos energiában, hogy tervezik a következő éveket?
Alapvetően szeretnénk a pályázati programok segítségével ezeket a tendenciákat tartósá tenni, Ugye a megújuló energia termelés ösztönzése az mindenféleképpen kedvezően hathat, és azzal lehet földgázt kiváltani. És ezért az egy éve indított Napenergia Plusz programot én egy nagyon fontos programnak tartom, de a nyáron elindított otthonfelújítási programot, ami energiahatékonysági beruházásokat jelent, vagy a januárban indított vidéki otthonfelújítási programot, és amit igazából kvázi ilyen célra is el lehet költeni. Én azt gondolom, ezek nagyon sokat tudnak hosszú távon segíteni, illetve tervezünk például a távhőszektorban is egy pályázatot a távhőrendszerek modernizációjára, de emellett olyat is említenék, hogy biogáz, geotermia, olyan hazánkban elérhető erőforrásokat még jobban használjunk ki, amit eddig kevésbé használtunk. Úgyhogy ezekre fognak irányulni majd az elkövetkezendő időszak pályázatai.
2025-re mire számítanak, mekkora gáz, illetve villamos energia felhasználása Magyarországon, milyen előrejelzések vannak?
Én azt gondolom, hogy az elektrifikáció az tovább fog folytatódni, ami azzal fog párosulni, hogy a villamosenergia fogyasztás azért az alapvetően növekedni fog. Annak ellenére, hogy ugye, ahogy említettem, itt a statisztika azért csak egy bizonyos részét fedi le a megtermelt villamosenergiának Magyarországon. A gázfogyasztásnál pedig nagyon időjárás függő, de én nagyon meglepődnék, hogyha ezt a 8,5 milliárd köbméteres fogyasztást jövőre átlépnénk. Inkább csökkenést várnék, de ahogy említettem, ez nagyon időjárás függő.
A megújulók terén milyen bővülésre lehet számítani, vagy legalábbis azok a programok, amelyek az elmúlt években indultak, mit vetítenek elő?
De alapvetően a napelemek tekintetében rendkívüli volt az elmúlt évben is a bővülés. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően még a bővülés folytatódni fog, talán az ütem az egy kicsit kisebb lesz már. A lakossági napelemek esetében is már több mint 290 ezer háztartás rendelkezik napelemekkel, ez minden bizonnyal ez tovább fog bővülni az elkövetkezendő időszakban is. És az egy külön öröm, hogy egyre többen próbálnak tároló megoldásokban is gondolkodni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, úgyhogy mindenféleképpen az energiatárolás területe az, amire még valószínű támogatási forrásokat kell majd a jövőben fókuszálni.
Az ipari méretű naperőművek száma, illetve teljesítménye jelentősen növekedhet 2025-ben?
Igen, rengeteg folyamatban lévő projekt van, nagyon sok olyan projekt van, ami még nem készült el, de már engedéllyel rendelkezik, úgyhogy minden bizonnyal ezek a projektek is fognak előre haladni. Úgyhogy az a kb. 7400 megawattos kapacitás szám, amivel most rendelkezünk, ez biztos, hogy jóval nagyobb lesz az elkövetkezendő évben.
Steiner Attilát az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Konzultációt indított a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az energetikai szabályozási tesztkörnyezetről szóló rendelettervezetéről. A véleményeket január utolsó napjáig várják arról az új tesztkörnyezetről, amelytől azt várják, hogy segítsen ösztönözni a piacra lépés előtt álló innovációkat, és javítsa a változások követését a szabályozási területen. A részletekről Serre Zsoltot, a megszóvivőjét hallják.
Olyan meghatározott időszakra szóló speciális működési keretről van szó, amely az energetikai innovációk gyakorlatban történő kipróbálásához ad segítséget, melyek ezek elsődlegesen az infrastruktúra fenntarthatóbb és költséghatékonyabb működését, a fogyasztói igények magasabb színvonalú kiszolgálását, illetve az ellátásbiztonság növelését tűzik ki célon, és természetesen nagyon fontos, hogy támogatja a 2050-ig elérendő nettó karbonsemleges energiarendszer kialakulását is.
Mennyire újak ezek az innovációk? Mennyire bevett vagy akár már működő innovációk kipróbálásáról van szó, vagy ez egy olyan tesztkörnyezet, ahol gyakorlatilag az ötleteket ellenőrzik és vizsgálják meg?
Ezek új megoldások, új elgondolásoknak a kipróbálása. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy alkos és próbált ki az új elképzeléseidet egy védett tesztkörnyezetben. Ezt célozza a rendelettervezet, de ez csak tervezet, hiszen ezzel kapcsolatban írásban várunk az érintetteknek. De ha úgy tetszik, az innovációs ökoszisztéma valamennyi képviselőinek, de akár a széles értelembe vett szakmai közvéleménynek is a vélemény január 31-ig a sandbox@mlkh.hu címre, és még ez sem a vége a folyamatnak. 2025 első negyedévében egy konzultációzáró szakmai fórumot is tervezünk a rendelet véglegesítésére, tartalmára, csak ezután kerül sor.
Kik azok, akik részt vehetnek ebben a programban? Pontosabban, akik a tesztkörnyezetet felhasználhatják a saját elképzeléseik kipróbálására? Magánszemélyek akár? Mérnökök? Intézmények?
Nyilvánvalóan a cél azok az innovátorok, melyek az energiaszektorban érintettek. Nyilván az első körben, a jelenlegiben, amikor a rendelet tervezettel kapcsolatban várjuk a véleményeket, itt a széles publikumnak a legszélesebb közvélemény visszajelzésére is kíváncsi a hivatal. Nyilvánvaló, hogy más és más az érintettje majd az elinduló rendszernek, legyen az akár egy energiaközösség, vagy legyen akár egy hálózati engedélyes.
A rendelettervezet szövege, amit most véleményezni lehet, hol található meg?
Az Energiahivatal honlapján, az mkh.hu honlapján találhatják meg a rendelet tervezetét, mellyel kapcsolatban a megadott e-mail címen várjuk a reakciókat, véleményeket és javaslatokat.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!